Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte: Tehát király vagy? Jézus így felelt: Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Ezek az evangélium igéi. Krisztus király ünnepén tulajdonképpen természetszerűen tehetjük föl ezt a kérdést, hogy ki a mi életünknek a királya, hogy mi az, ami köré szerveződik és csoportosul az életünk. Ki az, akire a leginkább fölnézünk abban az értelemben, hogy megengedjük neki, hogy szervezze az életünket. Ki köré szerveződik, mi köré összpontosul az életünk. Ki van a szívünk középpontjába. Tulajdonképpen sok nagyon hasonló kérdést tehetnénk föl. Erről szeretnék elmélkedni ezen az estén. Mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen éppenséggel akár öt lehetőséget is fölvázolhatnánk, hogy mi minden lehet a középpontban, mi minden uralkodhat rajtunk, és az akkor milyen viszonyt fog létrehozni köztünk és Isten között, és aztán a végidő, az üdvösség, a megváltás a mennyország felé, annak milyen következményei lesznek. Az első éppenséggel egy emberre akár több is jellemző lehet, nem mondanám, hogy valaki akkor csak ilyen, vagy csak olyan, de biztos, hogy mindannyian többé-kevésbé sérültek vagyunk. Ezen oknál fogva lehetséges, hogy valamelyünknek az életében valamiféle sebzettség van a középpontban, vagy legalábbis valamiféle fájdalom, valami veszteség, valami sebzettség, valami nyomorúság az, ami köré elsősorban az életünk szerveződik. Ebből adódóan az következik, hogy tulajdonképpen mindent a sebzettségen keresztül, a nyomorúságunkon keresztül, valamiféle fájdalmon keresztül látunk, annak a ködén keresztül szemléljük az életet. Ezért az Isten kapcsolatunknak talán a legjellemzőbb kijelentései így szólnak: Uram, miért hagytál el engem? Hát miért hagyott, hogy ez történjen? Hát miért nem hallgatsz meg engem? Miért büntetsz engem? Mivel érdemeltem én ezt ki? Hát miért nem szeretsz engem? De ezt már most nincs kedvem tovább mondani. Minden esetre éppenséggel a sérültségemnek valamiféle stílusa vagy jellegzetessége, belső logikája rátelepszik az Isten kapcsolatra. És a sérültséghez az is általában hozzátartozik, hogy erre nem látok rá. Tehát mikor azt mondom: Istenem, miért nem segítesz, miért nem szeretsz, miért hagytál el, és, ezt gondolom a valóságnak, ezt gondolom Istenről, hogy ő tényleg ilyen, és tulajdonképpen egy ködben élem az életem. És amikor előkerül az, hogy üdvösség vagy örök élet, akkor pedig egy újabb feladat, amire természetesen ugyanúgy nem vagyok alkalmas, mint az életre, amivel kapcsolatban ugyanúgy a szorongásaimmal találkozom, vagy az aggodalmammal, az alkalmatlanságommal, vagy csak rengeteg kérdőjellel. És itt is inkább valamiféle negatív világ az, ami vagy ami felé tekintek, vagy ami keresztül azt gondolom, hogy valahogy át kellene verekednem magam, de hát mikor jutok el én oda? Éppenséggel tehát lehetséges, hogy valaki, akarva, akaratlanul, természetesen, a legtöbb esetben nem is tudatosan, a sebzettségének és a fájdalmának, valamiféle veszteségnek vagy nyomorúságnak a ködén keresztül szemlél szinte mindent. És akármilyen furcsán is hangzik, szinte a középpontban a saját nyomorúsága áll. Aztán a második lehetőség, akkor nem valamiféle sebzettség vagy nyomorúság az, ami köré szerveződik az életem, hanem tárgyak és helyek. És akkor az fog történni, hogyha éppenséggel van megfelelő fizetésem, akkor jól vagyok. És akkor azt mondom, Isten szeret engem, na, csak van gondviselés. Abban a pillanatban, hogy esetleg elbocsájtanak a munkából, azt mondanám, Istenem, hol vagy? Nincs gondviselés, Isten nem szeret engem. Tárgyakon és helyeken keresztül élem azt meg, hogy Isten jó-e vagy rossz, szerete vagy nem, hogy van-e gondviselés vagy nem. És ahogyan ezek a tárgyak bennem szervezik az életet, ezeken keresztül élem azt meg, hogy na, ha tudok valamit birtokolni, hogy valami az enyém lesz, amire régóta vágyom, akkor kicsit meg is nyugszom. Úgy érzem, hogy na, érdemes volt. Hát azért csak van eredménye az életemnek. És amikor aki a tárgyak köré szervezi az életét, arra gondolom, hogy üdvösség vagy mennyország, na hát ő neki rögtön egy hely jut eszébe természetesen. Az egy hely, és ráadásul ezen a helyen azok a jó dolgok történnek majd, hogy lesz mit enni, és már nem kell főzni. Lesz mit inni, és nem kell mosogatni, és tulajdonképpen ott mindenféle jó dolgot tud elképzelni, soha többet nem fázunk, és nem kell kabát, hát tulajdonképpen nem lesz az rossz. Mindez tulajdonképpen valahogy tárgyak és tárgyakkal kifejezhető helyek és egyebek, mindaz, ami a középpontba kerül. Aztán a harmadik lehetőség, hogy egy valaki más van a középpontba, és valaki más köré szerveződik az életem. Egy te köré. Ez a te lehet egy személy, mondjuk a férjem vagy a feleségem. Lehet egy csoport. Egy kis közösség, lehet az egyházam, lehet a felekezetem, bárki és bármi, nem csak egyes ember, hanem több is. És akkor azt mondom, fiatal nőként azt mondom, hát én már csak ezt mondom. Hát, amíg nincs mellettem egy férfi, addig mit mondhatnék el Isten szeretetéről? Addig az élet mégiscsak egy nyomorúság. És akkor fölbukkan a férfi, és a férfi elvesz engem, és azt mondom, na, jól van azért az élet, csak valahogy jó mederbe telt, és végül is úgy látom, úgy is érzem, hogy Isten szeret, mert nőként megélem, hogy van egy férfi. De akkor jön a következő, jön-e a baba? Amíg nem jön a baba, addig elszakítva érzem magam Istentől. Jön a baba, akkor megint megnyugszom. Azt mondom, na jó, mégiscsak szeret engem Isten. És hogyha vannak barátaim, és tapasztalom a szeretetüket, jól vagyok, de ha éppenséggel valami konfliktus van, úgy érzem, az élet nem jön másokon keresztül. És nem tudok valahogy az a forráshoz kapcsolódni, amin keresztül jön az élet, mert számomra az élet másokon keresztül jön kizárólag. Önmagamon keresztül ezt nem tapasztalom, Istenhez nem tudok úgy kapcsolódni, mert az másokon keresztül jön. Mit képzelek akkor az üdvösségről, a megváltásról? Jaj! Hát igen, mégiscsak itt egyre több veszteség van, el kell szakadnom a szeretteimtől, de oda át végre együtt leszek azokkal, akiket szeretek. Végre és végérvényesen, elszakíthatatlanul helyreáll a rend, annak a rendje, hogy együtt lesznek azok, akik egymást szeretik. Hát azért, Isten ezt jól elgondolta, csak addig itt nem annyira kényelmes. Minél idősebb vagyok, annál kényelmetlenebb, mert annál inkább azt élem meg, a többség már oda át van. Akkor már most nekem ott kéne lenni, mert ott van az, ahonnan számomra az élet jön. Aztán a negyedik lehetőség, ezt nevezhetném valamiféle énközpontuságnak. Éppenséggel jöhetek a templomba, vagy nem jövök a templomba, de a mondataim valahogy úgy hangoznak, hogy abban mindig kulcs szerepe van annak, hogy én. Még ha ezt nem is mondom, mert akkor az Istennel való kapcsolatom miért érdekes és miért fontos? Azért, mert eljövök ide a templomba, hát itt azért úgy meg tudok nyugodni. Én. Hogy aztán egy kicsit imádkozom, az azért jó, mert akkor átélek valami békét. Én. És aztán, amikor valahogy itt vagyok a liturgiába, és éneklek, akkor valahogy elfog egy harmónia, és úgy fölemelkedik a szívem. az enyém. És aztán tulajdonképpen az imádságnak lehetnek jó gyümölcsei, tulajdonképpen az utóbbi időben örülök is, hogy egészséges vagyok én. És aztán még az is lehetséges, hogy esetleg hát az Isten ad egy jó munkát, és akkor még nem is csak az egészség, hanem a munka, és akkor lesz jó fizetésem nekem. Ebben a világban akarva, akaratlanul, tudatosan vagy nem, végül is az Isten az a valaki, aki engem boldoggá tesz. És ezért nagyon jóba tudok vele lenni, ha ez így van, és ha nem, hát komoly kérdéseim merülnek föl. És mikor a megváltásra vagy az üdvösségre gondolok, akkor azt mondom, na, örök boldogság. Végre nem lesz betegség, csak boldogság, csak egészség, csak harmónia. Na akkor kiteljesedek, az lesz aztán az önmegvalósítás csúcsa. És végül talán lehetséges egy ötödik központ köré szerveződnünk, Isten köré, Jézus köré. Mit fog ez jelenteni? Most talán olyasmit is mondanék, ami elsőre fölháborítónak hangzik. Mikor Isten köré kezd el szerveződni az életünk, vagy legalábbis van néhány élményünk erről, egy-egy tapasztalatunk, egy-egy gesztusunk, akkor valami olyasmi történik, azt mondom, üdvösség, mert tulajdonképpen nem érdekel különösebben. Mert engem ami érdekel az az, hogy az Istennel való kapcsolatomban legyek. És számomra, ha meghallom ezt a szót, hogy üdvösség, Isten jut eszembe, és a vele való kapcsolatom, és meghallom azt, hogy mennyország, megint csak az Isten jut eszembe, és a vele való kapcsolatom. És az örök élet, akkor az jut eszembe, hogy Istennel élhetek. Tulajdonképpen egyszer csak valami személyközpontú világba kerülök, ahol két személy kölcsönös szeretet kapcsolatáról van szó. A keleti misztika a következőt mondja. Istent nem is lehet szolgálni. Hát két ok miatt. Az egyik, azt mondják, Istent azért nem lehet szolgálni, mert Istennek nincs szüksége a szolgálatunkra. Lehet, hogy ünnepeljük Krisztus király ünnepét, de Isten az a valaki ebben az ötödik világban, aki egyáltalán nem igényli, hogy mi szolgáljuk őt. Nincs rá szüksége. Ennél, ha szabad szólnom, ennél sokkal többre vágyik, és sokkal többet ajánl is. Nem az, hogy mi szolgáljuk őt, mindig a kicsinek és a nagynak az összefüggésében. Hát egy édesapa vagy egy édesanya, aki szereti a gyerekeit, azt várja tőlük, hogy szolgálják. Azért, mert ők kicsik, ő meg a nagy. Egy férfi azt várja a feleségétől a meghittségben, hogy szolgálja. És ez viszont is így lenne. Azt mondja a keleti misztika, Isten egyáltalán nem akarja, hogy őt szolgáljuk. Nem akarja, mert ennél többet ajánl, és többet is tud adni. Ezért tehát, és aztán innen jön a második gondolat, szintén a keleti misztikából. Azt mondják, tulajdonképpen Isten nem is engedi, hogy szolgáljuk. Azt mondja, ha engem szolgálni akarsz, az csak másokon keresztül tudod megtenni. Nem tudsz közvetlenül szolgálni engem, már csak azért se, mert nem kérem, és nem akarom, és nem is szükséges ez. Ennél többet kérek és adok. Azt lehetne mondani, ha valamelyikünk éppenséggel szolgálja Istent, hát, ha nincsen jobb, ez is jó. De talán azt mondhatnánk, hogy hát jó, jó, ha ennyit tudunk, akkor ez nagyszerű, de ennél van valami sokkal több. És mi az, ami aztán ebből mind következhet? Az, hogy amikor létrejön valamiféle Jézus központuságunk, akkor egyszer csak már nem a sebzettségeink ködén látjuk az életet, hanem az Istennel való kapcsolaton keresztül látjuk. És az egy egészen más látásmód. Nem arról van szó tehát, hogy a sebzettségeink egy pillanat alatt gyógyulnának, csak másképpen látjuk őket a kapcsolat felől nézve. Azután a tárgyakra is egészen másképpen tekintünk. Egyáltalán nem mondjuk, hogy értelmetlen, fölösleges, mert azt mondjuk a teremtett világ. Meg tudunk mindent becsülni, és nagyra tudunk értékelni, és ha van, örülünk neki, és ha nincs, nem leszünk tőle szomorúak. Aztán egészen másképpen nézünk mindenkire, akire azt mondjuk, hogy te, legyen egyes ember vagy csoport. Nagyon meg tudunk mindenkit becsülni, és tudunk tisztelettel fordulni mások felé, még akkor is, ha ők nem fordulnak felénk így. És aztán mindarra, amit így szoktunk megnevezni, hogy én, egészen másképpen nézünk, mert egy kapcsolat felől nézzük azt, hogy ki vagyok én. Ezért aztán fölfedezzük az elvehetetlen emberi méltóságunkat, de közben meg rácsodálkozunk arra, hogy miközben végtelenül értékesek és fontosak vagyunk, nagyon, rendkívüliek és egyediek, hát, ha csak egy picit is bölcsek vagyunk, eszünkbe sincsen saját magunk köré szervezni az életet. Mert az akkor pont olyan szűkös lesz, mint mi. Hogyha van valami jó, akkor az az, hogy nem kell magunk körül keringeni. Tehát amikor Isten köré szervezzük az életet, egyszer csak mindaz, ami addig valahogyan be akart bennünket kebelezni, már az erejét kezdi veszíteni. És mindenhez föl tudunk venni egy sokkal szabadabb viszonyt, és rácsodálkozunk arra, hogy mit jelent annak az öröme és szépsége, hogy Isten nem akarja, hogy szolgáljuk. Ennél sokkal többet kínál, és mi sokkal többet tudunk.